Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Most testvérek, ez az ének olyan jól ment, hogy már majdnem megtanultnak minősíthetjük, de azért kérjük majd a kántorunkat, hogy lemenőre még egyszer énekeljük el mind a négy versével. Egyrészt, hogy most már majd a szövegére is oda tudjunk figyelni, mert az is fontos. Készüljünk most akkor Isten igéjének a meghallgatására, amint azt megírva találjuk, János apostol első levelében a 3. fejezet 13. versétől a 18. versig a következőképpen. Ne csodálkozzatok, testvéreim, ha gyűlöl titeket a világ. Mi tudjuk, hogy átmentünk a halálból az életbe, mert szeretjük testvéreinket. Aki nem szereti a testvérét, az a halálban van. Aki gyűlöli a testvérét, az embergyilkos. Azt pedig tudjátok, hogy az embergyilkosnak nincs örök élete. Abból ismerjük a szeretetet, hogy ő az életét adta értünk. Ezért mi is tartozunk azzal, hogy életünket adjuk testvéreinkért. Aki pedig világi javakkal rendelkezik, de elnézi, hogy a testvére szükséget szenved, és bezárja előtte a szívét, abban hogyan lehetne az Isten szeretete? Gyermekeim, ne szóval szeressünk, ne is nyelvvel, hanem cselekedettel és valóságosan. Amen. Ez Isten igéje. Ne csodálkozzatok, testvéreim! Így a János apostol a levelében. Nyilvánvalóan oka van, hogy így fogalmaz. Ebben a levélben és ebben a szakaszban, a mára kijelölt igében nagyon érdekes ellentétek kerülnek elő, amikor testvéreknek szólítja a levél olvasóit, aztán szeretetről beszél, de aztán beszél az embergyilkos jelenlétéről, és beszél arról, hogy milyen kötelezettségünk van nekünk mások iránt. Végül is gyermekeinek szólítja a levél olvasóit, tehát az egész levél, az egész üzenet a szeretet légkörében fogalmazódik meg. János apostol egyébként is köztudottan a szeretet apostol, ahogy őt megnevezni szoktuk. Ne csodálkozzatok, mert úgy látszik, hogy volt min csodálkozni. És itt a csodálkozás az nem egyszerűen csak valami rácsodálkozás, hanem érezzük, hogy mögötte van valami rossz érzés. Ne háborogjatok, ne haragudjatok, ne legyetek fölzaklatva. Most kedves testvéreim, úgy gondolom, hogy ebben a mai világban nagyon sok olyan hatás ér bennünket, ami fölháborít, fölzaklat bennünket. És ez van azért is, mert egyrészt vannak ilyen események, másrészt pedig ezek most csőstül jönnek a média jó voltából, vagy rossz voltából, nem tudom. Minden árad szűretlenül és válogatás nélkül, és talán nem tudjuk igazán, hogy mit higgyünk el és mit ne higgyünk el. János apostol nem egyszerűen csak arról beszél, hogy egy ilyen rettenetes világban, mint az akkori római birodalom, hát kap az ember hideget és meleget is, hanem hogy ezt a kereszténység, a Krisztusban élő közösség kell, hogy nagyon keményen megtapasztalja. És ugye valahogy úgy tűnik, hogy a mai világban is ez így igaz, köztudott, hogy a kereszténység a legüldözöttebb közösség, kisebbség ebben a mai világban. Talán föltettük már magunknak a kérdést, hogy miért nem szeret minket a világ? Miért gyűlöl minket a világ? János is föltehette, és az ő levelének olvasói is föltehették magukba, hogy tényleg, hát miért van ez? Olyan rosszak vagyunk. Miért nem szeret minket a világ? Hát legtöbbször a múltban elkövetett bűnöket szokták emlegetni, ugyan már. Lépjünk már túl ezen, mondhatnánk. Hát az iszlám nevében, a buddhizmus nevében, nem beszél a kommunizmusról, annyi áldozata és annyi gyűlöletes cselekedete volt már ennek a világnak. Hát miért pont a kereszténység az egyetlen, amelyet ennyire ki kell pécézni? Mondhatnánk, de talán nem is érdemes erről beszélni. Miért nem szereti Krisztus egyházát a világ? Ez viszont egy fontos kérdés. Tehát nem arról van szó, hogy minket személy szerint, azért, mert keresztények vagyunk, azért, mert kereszt van a nyakunkban, vagy a templomunkon, vagy egyáltalán valahol megéljük ezt a hitet külsőségeiben is. Igazából nem ez a lényeges kérdés. Miért nem szereti a világ Krisztus egyházát? Azért, mert akik ebbe az egyházba tartoznak, azok átmentek az egyik oldalról a másik oldalra. Egy másik világban élünk. Egy másik világnak a rendje és szabályai, vagy szellemisége szerint próbálunk élni. És ez nem jelenti azt, nem szabad, hogy azt jelentse, hogy ezzel mások ellen vagyunk. Amikor az egyház ezt tette, középkorban bármikor rosszul tette, nem Krisztus szellemében élt. De látjuk, hogy nem ez irritálja sokszor a világot. Mert a fegyveres harc, a gyűlölet az hogy mondjam, hozzátartozik a játék szabályokhoz a világban. Hát akkor miért? Azért, mert mi egy olyan oldalról beszélünk, és egy olyan hitben élünk, hogy a halálon túl van egy örök lét. Mi az örök lét felől éljük meg az itteni életünket is, és ez az, ami sokak számára irritáló. Azok számára, akik nem tudnak, vagy nem akarnak az örökkévalóság távlatában élni és gondolkodni, azoknak ez borzasztóan irritáló és bántó, hogy vannak, akiknek ez a lételemük és ez a perspektívájuk. Kedves testvéreim, hogyan lehetséges ez, hogy mi egyszerre itt vagyunk ebben a térben és időben behatárolt világban, az elmúlás világában, és ugyanakkor pedig az örökkévalóságnak a tér felén is. Létezhet a kettő egymás mellett? Érezzük, hogy ez így sántít. Mert ha valami örök, akkor nem lehet behatárolni a mi világunkba. Tehát, hogyha mi az örök világhoz tartozunk, akkor nem férünk bele ebbe a tér és időkorlátozta világban. Talán jobban közelíti a valóságot, ha azt mondjuk, hogy az örökké valóságban, a végtelen örökké valóságban két világ létezik egyszerre. A láthatatlan, végtelen világban benne van, ami látható és véges világunk. Térben és időben véges világ, a tér és idő végtelen világában létezik. Ez igaz lehet, de nagyon filozófikus, és talán nem tudunk vele mit kezdeni, hiszen nem igazán tudjuk fölfogni, hogy miről beszélünk, mert nem tudjuk felfogni az időtlenség és a végtelen tér fogalmát. Egy ember élet kevés ahhoz, hogy akár csak a naprendszerünkből kilépjünk. Az egész emberiség létezése kevés ahhoz, hogy a galaxisunkat elhagyjuk. A legtökéletesebb távcső és legmagasabb tudomány is kevés ahhoz, hogy kitekintsünk az univerzumból. Az univerzum határáig ellátunk állítólag, de mi van azután? Tehát ezek után tényleg nem szabad megmaradnunk ezen a filozófikus talajon, hanem egész más úton kell keresni a megoldást. Mit jelent ez a két világ? Egyik világból a másikba átlépünk, átléphetünk. János apostol egyszerűen és életszerűen fogalmaz, amikor elmondja, hogy ez a két világ nem csak fizikailag különbözik, hanem alapjaiban, szellemiségében különbözik. Az egyik a gyűlöletre épül, a másik a szeretetre. Kicsit talán sarkos ez a fogalmazás, de ez van. Nézzünk csak körül a világban. A természetes világ törvénye a mindenki harca mindenki ellen. Nagyon szeretem a televízióban a természetfilmeket, de a természetfilmeknek, az állatokról szóló filmeknek, hát legalább a 80-90% arról szól, hogy hogy ölik egymást. A fönnmaradásért és a fajfenntartásért. Tehát a harc. Mindenkinek a harca, mindenkivel szemben. És ez már ideológiai és tudományos megalapítás, hogy az evolúció, az a szelekció az egymás elleni harc révén viszi előbbre a világot, és csak a legerősebbek maradhatnak fenn. Ugye ismerjük ezeket, és látjuk, hát ilyen a világ. Ez van. Ebben a világban úgy tűnik, hogy ez a törvény. Mindenki harca mindenki ellen. A természet feletti világ viszont a szeretetre épül, ami egyáltalán nem magától értetődő ebben a mi világunkban. Néha, és ez is különös, hogy éppen ilyen természetfilmekben, mintha megcsillanna valami abból, hogy talán a teremtett világ, az állatvilág, a növényvilág sem teljesen van kitéve ennek az erőszakos, nyomuló világnak vagy törvénynek, mert vannak állatok és növények, amelyek táplálják egymást, gondozzák egymást, vannak tisztogató halak, amelyek nyugodtan bemehetnek a cápának a szájába, és nem lesz semmi bántódásuk, és a cápa tudja, hogy olyankor meg kell zabolázni a vérmes ösztöneit, és így tovább. Most, kedves testvéreim, Pál apostol arról beszél, hogy a teremtett világ sóhajtozva várja az Isten fiainak a megjelenését. Mert az egész világ, és mondja Pál apostol tovább, az egész világ a hiába valóság alá van rekesztve. Tehát a teremtett világ, az anyagi világ, az állatvilág, a materiális világ ugyanúgy a bűn miatt szenved. Nem jó dolog az, hogy az egyik állatnak meg kell lennie a másikat, hogy gyötörni kell egyiknek a másikat, hogy egy fajon belül is harcolni kell az elsőségért, hogy ki legyen az alfa, és így tovább. Ez nem jó dolog, de ez van. Ez a világ. Nem valamiféle belső indulattal, hanem tárgyilagosan állapíthatjuk meg, hogy a világban a törvény, az alaptörvény, a harc, a küzdés, a gyűlölet. Ez van. Kedves testvéreim, ugyanakkor azt is tudni kell, hogy a Biblia tudósít egy más világról, az Isten országáról. Augustinus egyházatják, és aztán Luther Márton is ezt valahogy úgy fogalmazta meg, hogy Isten kétféle világban kormányoz egyszerre. Isten világa ez a világ is, amelyben jelenleg az erőszak és a gyűlölet van túlsúlyban és uralkodik. És Isten ezt a világot is megfékezi, az erőszakot az erővel, az erőszakkal. Ezért kell a rendőrség, mert nem jó rend nélkül élni, anarchiában élni, mert az emberi társadalom, az NGO-k és a civil szervezetek önmagukban nem lesznek önkorlátozók, látjuk, hogy mit csinálnak, több az áldozatuk, mint azoknak, akik, mint a rendőri brutalitásnak, már hetek óta ez folyik még a vízcsapból is. Tehát látjuk azt, hogy szükség van a földi világban is az erőre, a rendre, az isteni rendre. Isten akarta, hogy legyen ilyen. Erről beszélt tehát Luther is, mondom, az egyház atya is. Most, kedves testvéreim, de ne lépjünk a teológia területére se, a filozófia után ne csak a teologizáljunk, hanem tényleg a gyakorlati élet felől közelítsük meg. Hogyan lehet átlépni egyik világból a másikba? Hogyan valósul az meg, amiről János apostol ezt mondja, hogy mi átléptünk ebből a világból, a halálból, az életbe, az elmúlás világából, az örök élet világában. Hiszen bennünk van a világ, magunkban is hordozzuk a gyűlöletet, a másik elleni harcra való késztetést. Ez egy nagyon fontos kérdés, Pál apostol is értekezik, beszél erről, amikor ezt mondja, azt a törvényt találom tehát magamban, hogy miközben a jót akarom tenni, csak a rosszat tudom cselekedni. Gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint, de a tagjaimban egy másik törvényt látok, amely harcol az értelmem, a józanság törvénye ellen, és foglyul ejt a bűn tagjaimban lévő törvényével. Én nyomorult ember, ki szabadít meg engem e halálra ítélt testből? Hála az Istennek, ami Urunk Jézus Krisztus. Pál fölvázolja, tehát elmondja ezt a feszült helyzetet, amelyben élünk, és amely bennünk él, de nyugvó pontra jut azzal, hogy van szabadítónk. Van valaki, aki bele tud nyúlni ebbe a világba, aki ki tud bennünket emelni. Nem magunktól tudunk átlépni. A mi erőnk, a mi szeretetünk, a mi hitünk kevés ehhez. De Jézus az, aki átvisz bennünket egyik világból a másikba. Ezt Jézus maga mondja, János evangéliuma szerint ezt olvasok, bizony-bizony mondom néktek, aki hallja az én igémet és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van, sőt, ítéletesen megy, hanem átment a halálból az életbe. És ez már itt megvalósul. Ez nem majd, valamikor az idők végén, az életünk végén, hanem már most valóság. Most, kedves testvéreim, ha ez így van, és hála legyen Isten csodálatos szabadító művéért, amit Krisztusban adott a világnak és nekünk, most már csak azt kell megtudnunk, hogy mi hol vagyunk ebben a kettős világban. Egészen személy szerint, hadd kérdezzem meg, hol vagy, testvérem? Hol érzed magad? Melyik világban vagy? Teljes egészében ebben a halálra ítélt világban, és az utad lefele tart, vagy pedig átléptél, átmentél a halálból az életben. Egy képpel élve, a süllyedő hajón vagy pedig a mentő hajón. Mind a kettő az óceán hullámain hányódik, de az egyik léket kapott és süllyed, a másik pedig a felszínen van és a biztos part felé tart. Süllyedő hajón valóban az áldás küzdelem törvénye van érvényben, mindenki küzd a saját életért, döbbenetes képeket láthatunk ilyen süllyedő hajókról, a Titanic katasztrófát sokan feldolgozták, már láttuk azt, hogy hogyan kapaszkodnak egymásba, és taszítják el egymást az emberek, és próbálnak ugye a szabadulás útjára lépni, kerülni a mentőcsónakban. Vajon a mentőhajon vagyunk-e, ahol már nem önmagunkért küzdünk, hanem azokért, akik még a süllyedő hajón vannak. Tudunk-e így gondolkodni? Így mondja ezt János apostol, abból ismerjük meg a szeretetet, hogy ő az életét adta értünk, ezért mi is tartozunk azzal, hogy életünket adjuk a testvéreinkért. Egy különös logika, egy különös megfogalmazás, hogy miután megmenekültem, akkor önként teszem le az életemet. Igen, a süllyedő hajóról megmenekültem, elnyertem az örök életet, és a földi életemet, amelyben még mindig benne vagyok, azt arra használom fel, hogy másokat mentsek. Nehéz követni? Talán mégsem annyira nehéz. Jézus az életét adta, hogy megmentsen, és ez nem jelentette azt, hogy ő elvesztette az életét, hanem épp ezáltal nyerte meg az örök életet. De nem csak a maga számára, hanem a mi számunkra is. És ebből következik, hogy mi tartozunk azzal, hogy mi is az életünket adjuk. Mert így mondja Jézus, aki elveszti az ő életét, én értem, az megnyeri azt. A Krisztusért elvesztett élet az egy megnyert élet. Kedves testvéreim, két ok miatt zuhannak sokan ma mégis a kárhozatba. Zuhannak le erről a süllyedő hajóról. Egyrészt, mert nincsenek, akik mentővet nyújtsanak nekik, másrészt pedig talán azért, mert nem is akarják elfogadni, nem fogadják el ezt a mentővet. Ez egy furcsa dolog, paradox helyzet, de így van. Kedves testvéreim, a keresztény közösségnek a feladata, küldetése, hogy hirdesse meg az üdvösséget, hogy van örök élet. Nos, az a keresztény közösség, amelyik elhallgatja ezt, az örök üdvösségre való meghívást, az olyan, mint az a postás, akiről egyszer hallottunk, el sem hiszem, hogy igaz, de hát a hírekben hozták, hogy lusta volt a leveleket kivinni, valamelyik útmenti személygyűjtőben kiszórta az összes levelet, aztán hazament, mint aki jól végezte dolgát. Elítéljük az ilyet, ugye? De vajon mi keresztények? Mi vajon kézbesítjük-e a ránk bízott levelet? azok felé, akik felé kell. És itt gondoljunk először a hozzánk legközelebb állókra, családunkra, gyermekeinkre, szüleinkre, testvéreinkre, szomszédunkra, munkatársainkra, és aztán mindazokra, akikkel összehoz bennünket az élet. Hangzik-e a szószékről, erről a szószékről, az örök életre hívó szó? Eljut-e az éltető evangélium mindenkihez? Vagy valami másról beszélünk? Valami szép vallásos beszédet mondunk? Eljut-e a lényeges üzenet? Gondoskodnak-e a szülők arról, hogy gyermekeik felkészüljenek a hajó esetleges elsüllyedésére? Diplomát, szakmát adunk a kezükbe, megtanítjuk őket boldogulni a mindennapi életbe. De vajon fölkészítjük-e őket arra, hogy hogyan érkezzenek majd meg az életük végére? Ugye, aki már részt vett egy nagyobb hajó utazáson vagy repülőgépen utazott, ott az utazás első mozzanata az, hogy bemutatják, hogy mit kell csinálni akkor, hogyha katasztrófa van. Ahány repülő felszáll, így van ez Istenben, is nem tudom, ahány repülő felszáll, mindig, pedig már unalmas, már oda se nézünk rá, elmondják, hogy mit kell csinálni, a stewardess bemutatja ott, hogy mit kell csinálni. Mert ugyan ritkán zuhannak le a repülőgépek, hála Istennek, de azért mindig benne van a lehetőségekben, hogy le fog zuhanni. Nos, az élethajóján, az életrepülőgépén, a saját kis sajkánkon, a saját kis repülőgépünkön egész biztos, hogy el fogunk jutni odáig, hogy egyszer landolunk, egyszer véget ér. Persze nem mindegy, hogy ez hogyan fog megtörténni. Kedves testvéreim, a megmentetteknek a felelőssége, a mi felelősségünk, hogyha már a megmentettek oldalán vagyunk, hogy átadjuk az információt. És hogyha átadjuk az információt, hogy a bajba kerülteket mentsük, akik talán első hívásra még nem figyelnek oda, de a következőre már odafigyelnek. A lekcióban hallottuk ugye, hogy az Úr kiküldi a szolgáit. Először mindenkit meghív. Mindenki elfogadta azt a meghívást. Legalábbis úgy, ó, még messze van, majd lesz addig valahogy. Aztán, amikor jönnek újra és újra a szolgák a meghívással, akkor valamelyik elutasítja, és vannak, akik elfogadják. Már amikor koldusokká, meg nem tudom én milyen lerongyolt életűekké váltak. A megmentetteknek a felelőssége, az egyház felelőssége, a mi felelősségünk az, hogy hirdessük ezt meg, és legyünk ott, amikor valakinek szüksége van ránk. Adjuk át a meghívót, és menjünk utána annak, aki már koldussá vált az utca sarkán koldulva. Ugyanakkor mindenkinek a felelőssége, hogy elfogadjuk a felénk nyújtott kezet, elfogadjuk a meghívást. Sokan vannak ebben a világban, akik elfogadják az egyháztól a karitatív szolgálatot. Kell az egyházi iskola, mert jobb az oktatás, mert konszolidáltabb a légkör, és így tovább, de sokan aztán utána azt mondják, hogy a karrierhez a többi nem kell. Ennyi elég volt, köszönöm. Egy ugródeszkának használt egyházi intézmény nem tölti be így a feladatát. Itt a templomban, a gimnázium állítatokon is újra és újra hangoznia kell annak, hogy fiatal testvérem, azért gondolj erre. Egyszer majd eljön az ideje. És lehet, hogy az itt elhangzott igen, egyszer majd valóban megérik az itt érettségizetteknek a szívében, lelkében. Kedves testvéreim, a kérdés tehát újra és újra itt van. Átmentél, meg vagy mentve? Akkor ments másokat. Hogyan? János apostol érdekes módon kanyarítja vissza a mondani valóját, hogy hát, hogyha az örök élet már a tied, akkor amiatt már nem kell félned. Az örök üdvösséged megvan, a katasztrófa nem lesz számodra végzetes az életed végén. Akkor mit csinálj? A mindennapi életben, a mindennapi élet eszközeivel, a javaiddal szolgáld másoknak a megmentését. A múló világ eszközeivel kell menteni az elmúlástól az embereket. A földi anyagi lehetőségeinket kihasználva kell menteni az embereket, igen, az éhezéstől is, Igen, a járványoktól, a betegségtől, mindentől, de mindig azzal a céllal, hogy nem csak erre a földi életre, hanem az örök életre mentsük meg őket. Jó példa erre, hogy a koronavírustól szabadultak, a vérplazmájukat adják a még betegek részére. Ők átmentek egy krízisen, ők megmenekültek, őnekik már van egy immunanyaguk, és ezt az anyagot adják át, hogy a másikat megmentsék. Hogy akkor aztán ők is menthessenek másokat. A vírustól fertőzötten halálra ítélt állapotban vagy? A vírustól szabadultan egészséges vagy már? Egészségesen mások szabadításán fáradozol már? Hol vagy? Hogy vagy? Hogyan használod a lehetőségeidet? Hadd térjek vissza újra és befejezésül a kezdő metaforához, képhez. A süllyedő hajón vagy elveszett állapotban? A süllyedő hajón, de már megmentve? A süllyedő hajón mások mentésén fáradozva. Tessék válaszolni rá, kinek-kinek saját lelkismerete szerint. Amen. Imádkozzunk. Jézusunk, köszönjük, hogy eljöttél értünk süllyedő hajóra, az erőszak világában. Elszenvedted az erőszakot, és te halálod által győzött az élet, győzött az erőszak felett a szeretet. És olyan jó, hogy ez a miénk is lehet. Te nem csak magadnak győztél, hanem bennünket szabadítottál föl. Érünk, tedd tudatossá hívő keresztény életünket. Ámen. Dicsőség az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindörökkön örökké. Ámen.